Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja. Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem. Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
2020. szeptember 1-én tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. A mikrofonnál a Digitális Világ szerkesztője Nagy Bodó Szilárd. A műsor tartalmából. Az első autókban az elektromos rendszer csak annyira szolgált, hogy elossza a szikrát, aminek a segítségével elindultak a gépjárművek. Később, az első Dacia-k idejében már megjelentek a különböző műszerek, valamint már zenelejátszó egységet, kazetta lejátszót is lehetett vásárolni. Ezzel szemben manapság már a teljes autót egy tabletről lehet vezérelni, és több száz szenzor felel a tökéletes működésért. Azonban a sok szenzor sok hibát is eredményezhet. És ahogyan a mondás tartja, ha valami elromolhat, az biza el is romlik. Így van ez a szenzorokkal is. Ahhoz pedig, hogy rájöjjünk, mi a hiba, számítógépre, kábelekre, szoftverekre és egy hozzáértő emberre lesz szükségünk, aki tudja kezelni ezeket az eszközöket. Témánk a Ford Model T-től az önvezetésig. Meghívott Palkó Attila, a Marosvásárhelyi Rádió volt munkatársa. Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat a Digitális Világ Facebook oldalán. A műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. Kezdődjön a Digitális Világ. Mai témánk tehát ismételten a Ford Model T-től az önvezetésig. Attila, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és ismét eljöttél a Digitális Világba.
Jó estét kívánok! Én köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
Hogyan kerültél kapcsolatba az autókkal és az autók elektronikai részével? Azt már tudjuk, hogy a kütyükbe hogy szerettél bele és ezek javításába, de ez mégis egy nagyobb és komplikáltabb rész.
Digitális világban vagyunk, de én az analóg világba kerültem még kapcsolatba ezzel. A biciklitől indult. Érdekes mi? A biciklinek van egy dinamója, vannak első lámpái, hátsó lámpái, aztán a édesapám valamilyen olyan szirénázó akármit is szerketyált nekem, ami akkor még ilyen lapos elemről ment, de úgy, hogy fel volt gumikutyázva. Gyermek voltam, ezt kell tudni, tehát ilyen 11-12 éves lehettem. Húztam a drótokat, kötözgettem ezeket a szirénákat, bekötöttem a lámpát, aztán furtam a vázon lyukat, áthúztam ott a drótot, hogy legyen szépen elvezetve. Igaz, hogy apukám majdnem guttát kapott, mikor meglyukasztottam a drága Pegásznak a vázát. Mostanában már így vezetik a biciklikben a drótokat, tehát nem tudom, nem találtam én fel a kereket, de nem volt egyszer rossz ötlet, mert látom, bevált a későbbiekben. Na, és így persze plusz-minusz, akkor még egy kicsit színezzünk. Aztán nőttem, nődögéltem, és megörököltem nagytatámnak az 1300-as Dacia-ját. És ott kezdődött a kávária. Ugye a Dacia az egy hálás autó, mindameddig el nem romlik. Amikor elromlik, ugye ki kell deríteni, hogy mivel van probléma. Hát a Delco, az most nem tudom, hogyha a fiatal generációnak mond valamit, de az idősebbek így most mosolyognak, és szerintem áradoznak, hogy Delco, végre hallanak egy ismerős szót. Az egy elég csalafinta alkatrésze volt a Dacia-nak, ugye az adja a szikrát a gyertyáknak, onnan az osztja el a gyertyák között a szikrát, ott körbe megy egy ilyen kicsi fémrudacska, ott érinti őket, aztán elkopik, aztán nem adja a szikrát, aztán megtörik a kábel, és egy adott pillanatban az autó nem indult, és akkor nem volt ilyen használati utasítás, vagy felpattanok egy ilyen kanálisra, és megnézem, hogy mármint az interneten egy ilyen kanálisra megnézem, hogy hogyan kell megjavítani, hanem vagy elviszed szerelőhöz, vagy nekiállsz, tanulmányozod, hogy mit, hogy kell. És akkor én persze beszélgettem jobbra-balra emberekkel, kérdezősködtem, hogy ez miért lehet, az miért lehet, akkor mindenki szaki volt, mert ugye nem volt olyan nagy dolog egy autónak az elektronikai, vagy az elektromos, inkább mondjam így, felépítése. Akkor megtaláltam a hibát, akkor közben rájöttem, hogy hát igen, de a Dacia-ban nincsen kazetofon. Hát pedig a zene az jól jön. Na, a kicsi spórolt pénzemmel, jó drágán, akkoriban ugye a kazetta lejátszó is jó pénz volt, vettem kazetofont. Ezzel van, azért mindjárt elmondok még egy történetet ezzel a kazetofonnal. bekötöttem, ment, szépen elvezettem hátra a hangfalakat is, kivágtuk hátul ott a kalaptartónál, kivágtam, befogtam csavarokkal. Egyébként a történetre visszatérve, vagy két évig volt meg ez a Dacia-m, elkezdtem közben az egyetemet is, a mérnökit, és egyszer csak mentünk az autóval, azzal jártunk ugye egyetemre, ugye a haveri kör a negyedből, és így nézek a visszapillantó tükörbe, és akkor a reggel nem tudom miért nem kapcsoltam be a rádiót, úgy mikor mentünk az egyetemre, általában beszoktam kapcsolni a rádiót, úgy hallgattuk mi is a zenét. Nézek, jövök ki az Arató utcán, és nézek így a visszapillantó tükörbe, és így néznek vissza a drótok hátulról. Kilopták a hangfalaimat. Csak a drótok kamikáltak ki. De olyan brutális. Persze azt a Dacia-t nem tudom, aki nem akarta, az nem tudta kinyitni. Tehát ilyen egyszerű kis bármivel ki lehetett nyitni. Nem volt ilyen távirányítós központi zár, stb. Volt egy kulcs. Én úgy csináltam, mintha... Ugye külön volt a kontaktkulcs a Dacia-nál, és külön volt az ajtóbezáró kulcs. Az egy másik történet volt. És külön a csomagtartónak is, mert ugye el volt romulva a zár, ki kellett cserélni. Na, egy ilyen kulcsomóval jártam, azzal működött az autó. Tulajdonképpen egy csavarhúzó is megtette volna úgy a kontaktra, mint az ajtóra, mint a csomagtartóra. Na, és akkor bekötöttem azt a kazit is. Persze még megvolt bennünk az a fiatal vér, leengedt az ablakot, lőtt a zene. Aztán így közben vettem utána egy Lada Samarát. Hát az orosz, az orosz. Az, mikor szét kellett szedni ott, csákányt és vésőt és nagy kalapácsot kellett használni. A csavarhúzó egy szimbolikus eszköz volt, azzal feszítettem a kisebb dolgokat. És így bele-bele tanultam, érdekelt is, szerettem megcsinálni magamnak a dolgokat. Van egy olyan, nem mondhatom, hogy mánia, de van egy olyan szokásom, hogy vagy megcsinálom jól, vagy megtanulom, hogy megcsináljam jól. Tehát nem szeretem azt, amikor pusi munka van, és ugye azóta persze elkezdtem az autókat is javítani, tartottam a lépést a technológiával, ugye számítógépes összeköttetés is van most már az autókkal, tehát programokat is ismerem, szoktam ezeket is szervizelni, viszont az évek során, hát én nem tudom, hogy mondjam finoman, hogy ne bántsak meg senkit, de annyi körmöst adtam volna bizonyos ilyen szakbarbárnak, aki után hozzám került az autó, tehát olyan kötések és olyan szigetelések és olyan ocsmány megoldások voltak, hogy én nem tudom ott hagyni. Tehát, hogyha mást is kellett csinálni, és láttam ezt, kijavítottam. Ez nagyon-nagyon fontos és nagyon veszélyes is egyben, mert ugye az autó az könnyen meggyúlhat, ugye rövid zárlat, pláne a benzineseknél még rásegít egy kicsi szivárgó benzingőz, vagy ki tudja, hogy ott honnan juthat, kerülhet még elő üzemanyag, tehát nem játék ez az egész autós történet. Na de most egy kicsit eltértem a kérdéstől, hogy hogyan kerültem kapcsolatba. Hát így kerültem kapcsolatba, hogy a biciklitől indultunk, de egészen fiatalkoromban, utána meg jött a Dacia, ugye nagytatám nagy előszeretettel nekem adományozta, aztán én abból ilyen repülőgépet csináltam, mindennel felszereltem, hőmérsékletmérőtől elkezdve minden marhaságig, amit egyszer ki lehet találni, olyan volt, mint egy karácsonyfa. Szerintem mire eladtam, legalább 200 kilowatt több volt az autó, mint ami eredeti állapotban. De szórakoztam én is vele, közben tanultam természetesen. Tanultam a saját hibáimból is, tanultam másokból is, loptam a mesterséget.
A Dacia előtt még azért léteztek autók. Például mennyi elektronika lehetett a legelső autók egyikében, teszem azt egy Ford Model T-ben?
Az igazság az, hogy most ezeket a régi autókat annyira nem ismerem. Viszont logikusan lekövetkeztetve nagyon sok elektronika nem lehetett. Tehát meg volt oldva a gyújtás, ugye, mert végül is az egész motormechanizmus azon alapult, ugye összesűrítjük az üzemanyagot, berobantjuk egy szikrával, ami ott a gyertya ad. Most a gyertyát meg kell vezérelje valami, az mondjuk a Delco. Azon kívül, hogyha mi ezt az egész üzemmódot nem be akarjuk kurblizni, mert ugye akkoriban bekurblizták, hanem eljutottunk oda, hogy van egy elektromotor, ami berántja a rendszer, tehát ami elindítja az egészet, akkor van egy akkumulátor, amiről megindul ez az elektromotor. Tehát a legelején persze a kurblizás volt ugye a megoldás, de azon kívül olyan sok minden nem lehetett benne. Ilyen, hogy elektromos olajszintmérők, vagy nyomásmérők, vagy ezek már jóval később kerültek bele. Tehát egyszerűen a szikrát kellett nagyjából elosztani jobbra-balra. Aztán utána felkerültek a jelzőlámpák, hogy egy kicsit indexeljünk jobbra és balra is, egyeseknek még mai nap is fölösleges, pár annyit dolgoznak rajta, hogy ilyen szép és olyan szép indexlámpa legyen, és most már a futófényes ilyen jelzőlámpák is megjelentek. Na mindegy, visszatérve a régi autóra, ennyi volt nagyjából benne a nagy cucc, tehát utána persze féklámpa is kell, ugye, tehát ilyen nagyon minimális. Hát ahhoz képest, hogy most milyen űrhajók vannak, és tényleg, hogyha megnézünk egy hibrid autót, amiben aztán az akkumulátorrendszer, és a megvezérlés, és a kerékmeghajtás, és a rendes motor, és a töltés, hogy össze van kötve, és mennyire bonyolult fényévekkel távolabb áll a kezdetleges autótól, és a benne lévő, nem mutatom elektronikáról, elektromos megoldásokról.
Ha nem tekintjük a hibrideket, milyen elektromos megoldások vannak manapság az autóiparban, a korszerű modern autók terén?
Hát van a full elektromos, ami teljes mértékben, ugye a hibrid az azt jelenti, hogy hibrid, tehát hogy valami vegyes. A fajtiszta elektromos autó az fajtiszta elektromos autó. Viszont éppen a napokban olvastam, hogy most valami nagy áttörésen dolgoznak az akkumulátor technológián, ugye hamarosan egy sokkal hosszabb élettartamú akkumulátor rendszert fognak úgymond fejlesztés alá tenni. Viszont ugyanakkor a napokban olvastam, hogy egy ilyen baromi drága elektromos autó került ki a piacra, ami 5 perc alatt feltölthető, és állítólag 1400 kilométer a hatótávolsága. Most nem volt időm utána kutakodni, hogy ez egy álhír, vagy nem álhír, de ezzel szembe mentem. A teljes elektromos autónál a kihívás az nem kicsi, ugyanis az akkumulátorból folyamatosan fogy az áram, fogy az erőforrás, ergo azzal is kell számolni, és itt majd teszek még egy zárójelet, azzal is kell számolni, hogy egy elektromos autót nagyon stratégikusan kell használni, tehát jól be kell tudni osztani. Az elektromos autóval a légkondit ugyancsak az akkumulátor működteti. A fékeket ugyancsak az akkumulátorrendszerről működtetjük, a meghajtást aztán pláne. Itt még a teljes elektromos autóknál az a probléma, hogy a hatótávolság az elég kicsi. Ezért van még persze életben a hibrid ipar, mert ott még, hogyha elfogy az akku, mész a rendes benzinmeghajtású motron, addig, ameddig megint vagy tankolsz, vagy feltöltöd az akkumulátort. És az zárójelet itt most ki is nyitom, hogy nem biztos, hogy zöldebb vagy, hogyha elektromos a teljes elektromos az autód, mert egyrészt azt a sok akkumulátort, amit elő kell állítani, azt nagyon sokan nem tudják, hogy mennyire bonyolult és vegyileg szennyező procedurákkal állítják elő, és utána pedig az akkumulátor, mikor kerül az autóból majd idővel, és fel kell dolgozni, újra kell hasznosítani jobbik esetben, az sem egy egyszerű procedura. Na és még valami, a legnagyobb röhely, amikor az elektromos autóval te az úton maradsz, és ezt külföldre mondom, és tudod, hogy mi érkezik, hogy segítsen rajtad? Egy dízel generátor. Na, hát akkor ebbe hol a spórlás, vagy hol van a környezetvédelem? Egy olyan dízel generátor, ami, hogy megtöltse az autódat, tegyük fel, még mennyi, vagy 20 kilométert érje haza, de bedurrant, vagy 5 liter motorinát. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, elég sokat járok Hollandiába. Hollandiában 2025-ig már be kell vezessék a teljes elektromos autó forgalmat, és biza-biza a holland ismerőseim fogják a fejüket. Egyrészt azért, mert nagyon drágák a hosszú hatótávolságú, tiszta, fajtiszta elektromos autók. Másrészt pedig ők még azért egy kicsit szerencsésebbek is, mivel a hőmérséklet ingadozás nem akkora nagy. Tehát mínusz 5 fok télen az már egy nagyon hideg tél ott, és nyár az olyan 25-30 fok, az már kánikula, hát hanyat vannak esve. Ott már mentő kell. A baj az, hogy a nagy hőmérséklet ingadozás nagyon befolyásolja az akkumulátornak az élettartamát is, és ezt ők a saját autójukon látják. Átlagosan egy olyan 100-120 kilométeres hatótávolsága van azoknak a teljes elektromos autóknak, amiket ők most birtokolnak, mert nincs annyi pénzük, hogy megvegyék a T-betűs jól ismert autót, aminek aztán van 400 vagy 600 kilométeres hatótávolsága is. Ott egy picit még életképesebb ez az egész, mivel ha megérkezel az iskolához, ha megérkezel a munkahelyedre, rá tudsz csatlakozni azonnal a töltésre. De van, aki több mint 100-120 kilométert kell navetázon, és ahol nincsen ilyen töltési lehetőség, az bizony százszor meg kell gondolni, hogy most mit csinál. Mert nem mehetsz te úgy hajszára, hogy 120 kilométert megy az autód, könyv szerint, és te beválasz egy 120 kilométeres utat. Úgyhogy nem tudod tölteni, vagy akkor mit csinálj, elindulsz hamarabb, visszajössz még 10 kilométert egy töltőállomásig, még töltögeted egy kicsit, tehát akkor elhúzódik az utazási idő, a munkába oda, meg vissza. Tehát ezek az elektromos autók még úgy gondolom, tehát nagy áttörések vannak, de még bizonyos szinten gyerekcipőbe járnak. Én nagyon várom ennek az új akkumulátornak a kifejlesztését, amivel nagyokat ígérnek. Nem értem, hogy miért nem fejlesztik a hidrogénautót. Tehát semmi szennyezés nem lenne. Egy veder vízből addig mész, ameddig nem szégyelsz. Tehát persze értem, hogy miért, na, de...
Térjünk át a kütyükre, és pontosabban az autós kütyükre. Meglátásod szerint miért jó az, hogy már az autóban mindent egy tabletről, vagy egérmoziról, ha úgy tetszik, vezérlünk?
Hát elsősorban a sofőrnek a figyelme, vagy a figyelem elvonása minimalizálva kell legyen az autóban. Most a rádióhallgatók is biztos tudják, hogy ugye elsősorban a tablet az egy ilyen központi vezérlőpult. Most már nem kell százfele nyúljunk, ott van jobbra tőlünk. Természetesen a szoftvert is ez vezérli meg, és a legtöbb új autó már 98%-ban a szoftver megvezérlésű, még lassan a kormányhoz se kell nyúlni, mert magától viszi az autót, figyeli a sávot, stb. Tehát az, hogy kéznél legyen, az, hogy praktikus legyen, arra mindenki törekszik, kivéve egyeseket, akik nem tudom, olyan autókat hoznak ki, hogy én próbáltam többféle autót, van, amelyik tényleg nagyon praktikus, és valamelyik olyan, hogy nem szívesen vezetem. Ez a tablet, ez vezérli meg a légkondicionálótól a hátmasszírozásig, a bármilyen jellegű extra beállításig az autón, ez az agy, úgymond. Tehát ezért törekednek. Kettő, ugye már kialakultak ezek a digitális bordok is, minden jel digitálisan jön, minden honnan szenzorok, garmada van az autóban, tehát van több ezer szenzor egy autóban most már lassan. Ezeket a paneleket is alacsony árammal, ellátással meg lehet oldani. Kiküszöbölték a mechanikai elemeket, ugye a mechanikának azért van kopása, egy idő után romlik. Ezeknél viszont a visszaütő az, hogy ha elromlik, akkor mindestől ki kell cserélni, és persze jóval drágább, kevesebben értenek hozzá. Mindegyik úgy van megalkotva, ezek a kis panelek, hogy kódok vannak, azt ugye számítógéppel össze kell párosítani az autóval, de adok egy példát, hogy van egy X márkájú autóm, és tehát hogyha például egy modult kicserélsz, vagy bármit kicserélsz, annak van egy kódja. Na most én azt, amikor kicseréltem, rácsatlakozok a számítógéppel a központi számítógépére, vagy arra az új modulra. Közben a számítógépem rá van csatlakozva a nagy német autógyártónak a szerverére, és beírom azt a kódot. És akkor az a szerver nekem a számítógépen keresztül jóvá hagyja, hogy igen, az egy megfelelő alkatrész, és aktiválja azt az alkatrészt. Ja, ez ilyen földi nyelvre lefordítva, hogy mindenki értse, körülbelül ez történik. És csak attól a pillanattól, amiután én aktiváltam azt az alkatrészt, attól a pillanattól válik funkcionálissá. Addig csak egy darab, bármi, vas, műanyag, jó, amiben van elektronika, arra értem. Tehát ennyire már el van menve, vagy ez már nem is, hogy ennyire, ez még ott a 2010 körüli, 2008-7 körüli autóknál már simán ez megvolt. Ilyen a úgymond javítási technológia van. Kettő, hogy le vannak ezek sokszor szigetelve, tehát olyannyira, hogy nem tud szétszedni, nem tud javítani se nagyon. Nem is érdemes, mert utána például, ha külső helyen van, és ezeket szétszeded, elég nehéz úgy visszatenni, hogy teljesen hermetikusan zárt legyen. Ki kell cserélni az egészet. És ez van az új autóknál is, hogy lassan-lassan nincs mit csináljál. Most, hogyha te egy ilyen kijelző panelt, ugye, mert ki, vagy bármi, ezt ki kell cseréled, valószínű, hogy úgy van megoldva, hogy azért az alkatrészen is jó sokat nyerjen a gyártó, természetesen, de ugye te neked azt mondják, hogy azt az egészet ki kellett cserélni, és akkor ki kell cseréled, és akkor megfizeted.
Szokták azt mondani, hogy régebb minden jó volt, vagy minden jobb volt. Még egy gondolat erejéig visszatérnék az elektromos autókra. Meglátásod szerint mennyire megbízhatóak, vagy mennyire tartósak ezek a járművek?
Én visszatérve az előző gondolatodra, én az egyszerűbb, minél egyszerűbb, annál nagyszerűbb. És sajnos erről szokunk le, ez a világ erről szokik le, hogy ne legyen egyszerű, mert akkor az nagyszerű lenne. És ha mi egyszerű, azt akkor bárki meg tudná javítani, és nem az kell, ugye, mert a gyártó magához kell bilincseljen, vagy kössön. Most visszatérve az elektromos autós kérdésedre, minden bármilyen szerkezet, az elektromos autó is lazán elromulhat. Most a megbízhatóság szempontjából itt azért van egy-két olyan dolog, amire én gondolok most per pillanat. Például, ha a fék elektromosan van megvezérelve, ugye bizonyos szinten, jó, van háttérben még azért fékolajas megoldás is, de hogyha neked egy kontakthibád van, és effektíve megszűnik a teljes áramellátásod, akkor ott egy kicsit bajba kerülhetsz. És ezt a saját motoromról is el tudom mondani. Tehát például úgy van, a motoromon az ABS az elektromos megvezérlésű. És akkor ott egy adott pillanatban kezdett figurázni a kontakt, és mentem, nyomtam féket. Úgy van, hogy ha leesik az ABS, akkor nekem leesik a fékhatás is. Így találták ki a németek, az is egy német gyártmány, abban is van minden vacak. Úgyhogy azért vannak visszaütői annak, hogy elektromos autó olyan szempontból, hogy megpróbálják persze áthidalni ezeket, mert ugye a fék az egyik legfontosabb dolog, meg kell állni, de vannak olyan hátrányai, hogy ha nem vagy jó pilóta, akkor lehet, hogy pont ráfázol. Ugye elmegy az elektromos táplálása a féknek, akkor kell pompálni mind az őrültért, tehát hogy valamit még ott segítsél a dolgokon, hogy meg tudjál állni az autóval. A másik visszaütője pedig az, hogy ha elkapsz, persze úgy vannak megépítve ezek az akkumulátorok, hogy elég stabilak meg minden, de hogyha, és a cellák is úgy vannak most már felépítve, hogy azért bírják a rázkodást, de bizonyos eseteken, ha leszakad egy cellád, akkor vége van az egész akkumulátornak. Vagy ugye persze litium-ionos és legújabb típusú akkumulátorok, stb. Vannak, de az akkumulátor is olyan, hogy bármikor megadhatja magát. Ami még hátrány, az, amit mondtam az előbb is, hogy a hőmérséklet ingadozás. Tehát nagy hidegben persze, hogy kisebb a teljesítménye is. Még eléggé elején vagyunk az ilyen elektromos autós történetnek, úgyhogy a gyerekbetegségek csak most kezdenek kijönni. Persze mindegyik cég, aki ezzel foglalkozik, az próbálja orvosolni a problémát. Ami engem illet az elektromos autók terén, tehát megfigyelhetőek, hogy nagyon apró méretűek. Mert ugye könnyű kell legyen az autó. Most három ilyen négy megtermett ember beleül. Normális, hogy oda nagyobb erő kell, akkor természetesen, hogy a hatótávolságot az is nagyon befolyásolja. Nem tudsz utánfutót akasztani normálisat utána. Tehát valószínű, hogy meg fog maradni ez az elektromos autó, még egy ideig, aztán tovább nem tudom, de ugye előjöttek ott a Musk gyerekek egy ilyen elektromos terepjáróval is, mert nem tudom még mit tud. Az, hogy a gyorsulása, hát engem, ha terepjárót veszek, nem a gyorsulás érdekel, mászom fel a falon. Na mindegy, a gyorsulásra fogják, ők ezzel dicsekednek, nagyon ügyesek, előrendelés már elő, két évre, viszont visszatérve arra, amit akartam mondani, hogy én azt látom, hogy az elektromos autók meg fognak maradni ilyen városi cirkáló szinten. Elsősorban azért, mert beül a család, a kutya, két macska, a szörfdeszka a tetejére, és még vagy 300 kiló csomag, beleszakad az a kicsi autó, tehát nem bele se férsz. Kettő vékony gumik, ugye, hogy minél kisebb legyen a súrlódási felület, annál kisebb a fogyasztás is, mármint az elektromos áram fogyasztása. Tehát meg fognak maradni szerintem ilyen városi cirkáló szinten. Ez itt is van a hibrid, ami van egy olyan köztes megoldás, hogy na, el tud menni a család anyóssal együtt nyaralni, mert ugye még a benzinmotor viszi. És akkor ott egy kicsit már nagyobb autók is vannak, természetesen a legnagyobb autó is lehet már hibrid, de annak is a hibrid része, általában a hibridek le vannak korlátozva 30 km, 40 vagy 50 km per órára. Persze van amelyiknél, te kiválasztod manuálisan, hogy van amelyiknél nem lehet, de van amelyiknél, hogy teljesen hibridbe menjél, engedi, hogy menjél 130-at is. Csak annyi, hogy sokáig nem élvezed ezt a csendes utazást, úgymond a sistergést, csak a gumi hangját, mert ugye megeszi az akkudat. Tehát ezért még életben fognak maradni így előre látásaim szerint jó ideig a hibridek, amíg annyira erős akkumulátor technológia ki nem alakul, hogy az elektromos autó tényleg megbírja a vastagabb kereket, ami vastagabb teherbírást is bír, vagy valami javulás legyen ezen a téren, ugye, hogy egy nagyobb kasznit is megbírjon, egy nehezebb autót is meg lehessen csak teljesen elektromosan úgy hajtani, hogy hosszú hatótávolsággal, akár teleautóval is eljussál A-ból B-be.
Az elektromos autókkal együtt megjelent egy újfajta szoftver is, nevezzük szoftvernek az egyszerűség kedvéért, ez pedig az önvezetés. Ezt hogyan is kell elképzelni?
Tehát az önvezetés, igen, az egy olyan új tulajdonsága az autóknak, hogy úgymond akár szunyálhatsz is egyet, munkába menet, az autó elvisz. Most persze megvan adva, természetesen ez egy bonyolult művelet, most mindjárt kifejtem szépen lassan, tehát megadod elsősorban, hogy hova szeretnél eljutni. Ez már egy egyszerű dolog, mert a navigáció megcsinálja neked az útvonalat, ha akarsz módosítani az útvonalon, még beteszel ide, egy oda, egy megállót, stb. Tehát ezt megcsinálja a navigáció. Utána jön a rengeteg, a kismillió szenzornak és a lézer letapogatóknak a szerepe. Most vegyük csak sorra őket. Már nagyon sok autóban megvan az, hogy van ilyen közelítési szenzor. Tehát, hogyha kezdesz túl közel menni, ezt azért akarom fokozatosan felvezetni, hogy értsük meg az egésznek a technológiáját. Ha túl közel kerülsz bizonyos autóhoz előtted, akkor csipog. Annak a felsőbb fokozata az az, amikor az autó be is fékez. Tehát ilyen proximity-val, hogyha közeledsz, akkor, és ő úgy dönt, a számítógép úgy dönt, hogy ugye a sebességed, az időjárás viszonyok, hogyha be van kapcsolva az ablaktörlőd, akkor ő azt már vizes útnak veszi. Tehát vannak ilyen algoritmusok írva, kiszámolja, hogy itt fékezni kell. Lehet, hogy te később fékeznél, de ő befékez hamarabb előtted. Általában nincsen a teljesen külső szélsőségig hagyva ez az egész limit, tehát hogy ne utolsó pillanatban nyomja egy akkora satúféket, ha bár én már megjártam egyszer egy autóval, a kollégámnak elvettem a cég autóját, és nem vettem észre, be volt kapcsolva ez az a cucc, de az is aktiválva volt, hogy automatikusan fékezzen. És jöttem vissza a céghez. És ugye, hogy mentem egy ilyen kicsit kövesebb, porosabb úton, egy sereg ember balra tőlem haladt az út szélén párhuzamosan. És az egyik nő csak egyet kilépett így egy ilyen fél métert. Szerencsére be voltam kötve, az autó nyomott egy satúféket, és dudált. Én nem tudtam, mi történik hirtelen. Nem másért, de nem voltam felkészülve, hogy ez az egész rendszerbe van kötve, és úgy egy ottan krúzós. Nem mentem általában azelőtt se olyan közel autókhoz, hogy csipogjon, de én tartom a féktávolságot, tisztességes féktávolságot. Miért menjek 2 méterrel a fenekébe, ha tudok menni 10 méterrel is mögötte? Nem megyek úgy, hogy egy teherautó beférjen, de mert tartom, tehát nem csipogott. Akkor a satúféket nyomott, dudált egyet, ő, a szenzor, ugye érzékelte, hogy valaki belépett a képbe. Na, tehát így kell elképzelni az önvezető autókat is. Most persze az önvezető autó figyeli a sávot is, kell legyen sáv is festve, tehát én nem bíznám egy önvezető autóra magam itt Romániában, mert néha elfogy az aszfalt is, úgyhogy nem csak a sáv, tehát figyeli a sávot, figyeli az útszélét, letapogatja az előttem, a mögöttem lévő forgalmat, tehát tudja, hogy mi van tőlem balra, tudja, hogy mi van tőlem jobbra, magától jelez, hogyha beáll előzésbe, hogyha visszajön. Persze mondom, ezek azok a dolgok, amikor kinek önvezető autója van, az nem olcsón vette ezt az autót, tehát ezek még olyan fejlesztés alatt álló technológiák. Nem tudom, hogyha én tudnék egyet szundítani a kormánynál, és teljesen az autóra bízni magam, itt Románia szinten biztos, hogy nem, mert annyi váratlan esemény van. Tehát autópályán jó, mert ott be van állva egy bizonyos sebesség, be van állva egy tempó, tudja a tehát a számítógép is tudja követni, hogy mi történik, de olyan nagy káoszban, ha túl sok idézőjelbe téve inger éri, akkor ugye a legegyszerűbb az, hogy a legegyszerűbb döntés, hogy akkor ő megáll. Ha állsz, akkor az biztonságos. Tehát én lehet, hogy többet állnék itt az önvezetéssel. Itt Románia szinten mondom. Tehát az önvezetéshez kell azért egy bizonyos civilizáltabb vezetés egymás körül. Tehát az önvezető autó körül is. Na ez azért nyugaton egy picit más. És ezek a szenzorok, ezek tapogatnak mindent, figyelik az egészet. Akkor azon kívül pedig ezek a szenzorok kommunikálnak, ugye a kormánynak a szervomotrában, ugye azt már nem én tekerem, hanem tekeri egy motorocska jobbra-balra, kommunikálnak ugye a fékkel, teljes szimbiózisban vannak, és akkor amit én látnék a szememmel, persze ezt azért zseniális dolog megoldani így érzékelőkkel és szoftverekkel. Tehát amit én látnék a szememmel és csinálnám a kezem az izmaimmal által, az megcsinálja nekem a gép. Akkor így úgymond az autó önvezető üzemmódban, de most nem, hogy elriasszom a kedves rádióhallgatókat az önvezető autóktól, viszont azért vannak balesetek, tehát még kell fejleszteni. És azért egy önvezető autónak jobb a fékezési reflexet tegyük fel, mint egy embernek, de nem tud egyszerre annyi ingert talán feldolgozni, és egyből helyes megoldást hozni talán, mint az emberi agy. Tehát lehet, hogy még mindig, hogyha én beülnék egy önvezető autó mellé, és én vezetném, és ő is vezetne, lehet, hogy A-ból B-be én hamarabb elérnék, tehát dinamikusabb tudok lenni, nem kell annyit vacakoljak. Valószínű, hogy még mindig én nyernék a versenybe, hogyha kéne versenyeznem vele reális forgalomba.
Mikor jöhet az el, hogy az önvezetés legyőzi az embert?
Szerintem hamarosan aztán ez a dolog is eljön, viszont itt egy kicsit kombinatív a dolog, mert az önvezetésnek, ha megteremtjük a feltételeit, tehát ez most már az autó körüli környezet, akkor az önvezetés is egy játszi könnyedség lesz. Tehát, hogyha már az autópálya korlátszalagán megvannak a megfelelő támpontok, tegyük fel elhelyezve. Ugye az útra úgy vannak, most nem csak a hosszanti csíkokat mondom, hanem úgy vannak elhelyezve a táblák is. Hát itt nálunk életveszélyes lenne önvezetésbe hagyni, tegyük fel város területén az autót. Egyébként nem mindegyik autó, jó, nem sok autóban lehet önvezetést bekapcsolni, de nem mindegyik autó engedi a városban az önvezetést. Hogyha bekapcsolnánk az önvezetést itt a városban, tehát a táblák ott bujkálnak a lombok mögött, ahogy pálálni a gyalogátjáróknál, tehát hogy ha nincs is felfestve jóformán, tehát hogyha megfelelőképpen megteremtjük azt a környezetet, ahol ezt az önvezető autót magára akarjuk engedni, akkor sokkal biztonságosabb is lenne, és persze, hogy sokkal könnyebb lenne az összes szenzornak is, hogy dolgozzon. Na, ezt, hogyha kifejlesztik, akkor az már nagyot segít a digitális technológián, és a digitális technológia pedig ennek segítségével sokkal könnyebben el tudja vinni az autót azon az úton, amelyiken óhajtjuk. Én azt gondolom, hogy így 2-3 éven belül már olyan lesz ugye az önvezető autó, hogy nem az átlagember, de a középkategóriás, vagy ott egy picit a középkategórián felüli ember, ő már meg fogja tudni engedni ezt. De nem tudom, mire jó az önvezetés? Hát elveszti az ember az autóvezetésnek a varázsát. Persze kényelmes. Persze én is szeretem azt, hogy az autóm jelzi, hogyha elhagyom a sávot, mert nagyon jó, tehát legalább nem sodorodok át a másikra. Egy-két ilyen figyelmeztető, lehet én vagyok régi vágású, de még az automatát sem nagyon kedvelem. Azt csinál, amit ő akar, nem azt, amit én akarok. Tehát az önvezető autó, ez jó dolog, de mi nem megyünk taxival, vagy kell nekünk önvezető autó, de mire? Tehát másik dolog az, hogy én még mindig, tehát ha ma kérdez engem, még mindig azt mondom, hogy ha én bekapcsolom az önvezetést, még mindig nagyobb veszélynek teszem ki magam, mint hogyha én vezetném azt az autót. Jó, a szőke esetén, aki itt is nyomja a testét, és fáj, és ott is kiderült, hogy el van törve az ujja, és azért fáj mindenhol neki, ha nyomogatja, tehát oké, lehet, hogy annak jó, meg persze vannak, igen, eszembe jutott ez az automatikus parkolás is. Tehát ugye gombnyomás, megnyomod, csak kicsi autó, neked ott felméri az oldalsó parkoló szenzorokkal, a hátsómas az első, és beteszi az autót. De hova jutunk? Tehát lassan olyan szép dolog, érted, egyet oldal parkolni, vagy háttal parkolni. Tehát ezek a dolgok, ezek a lelket melengető sofőri dolgok, ezek elvesztődnek. Mindent már a gép csinál helyettünk. Tehát, és hogyha véletlenül bekerülsz egy autóba, amiben nincs meg ez az egész úgymond kiszolgálás, digitális háttértámasz, akkor kész, el vagy vesztődve. És mit csinálsz? Tehát függővé tesz a technológia, és azért tesz függővé, mert tulajdonképpen nem tanulod meg azt, amit az a technológia helyettesít. Tehát helyettet csinálja.
Mindent a gép csinál helyettünk, vagy mindent a gépek fognak csinálni helyettünk, de hogyha egy önvezető autó, tegyük fel, elüt egy gyalogost, akkor ott ki lesz vajon a hibás meglátásod szerint, a sofőr, vagy az autó, vagy a szoft?
Vagy a gyalogos. Tehát ha itt üti el vásárhelyen a gyalogost, én azt mondom, hogy a gyalogos, mert legtöbb gyalogos szét se néz, csak úgy vág rá az ebrára. Persze igen, a gyalogátjáron ment át, hát neki minden joga megvan, nem tudom, legtöbb gyalogos azt hiszi, hogy jobb oldalt és bal oldalt ilyen vasbeton falak jönnek ki, amikor ő átmegy, szét se néz. No, a kérdésre visszatérve, ez egy vitatható dolog, szerintem hamarosan a jogba egy új ágazat sarjadzik majd, aki majd meg fogja tudni állapítani, hogy egy ilyen önvezető autónál, hogyha van egy baleset, akkor tulajdonképpen sofőr volt a hibás, ha a sofőr bekapcsolta az önvezetést, az azt jelenti, hogy rábízta magát a szoftverre, meg a hardverre, tehát az autó és a program kombójára. És akkor itt most már elővehetik akár a gyártót is, hogy ugye önvezetésben volt az autó. Tehát én most értem, hogy jelenleg még miért van olyan opció, hogy városban nincs önvezetés. Tehát pontosan ezért, mert rengeteg inger, rengeteg váratlan dolog jöhet be, amit egy szenzor vagy egy szenzor hadsereg nem tud lekezelni megfelelőképpen. Én kíváncsi vagyok, és a kérdést azt nyíltan hagyom, kíváncsi vagyok, hogy tényleg egy ilyen esetben majd a megfelelő bíróság mit fog dönteni. Szerintem, ha tényleg én kéne döntsek, akkor olyan sofőrt okolnám.
Miért?
mert vezethette is volna azt az autót, és elkerülje a balesetet. De egyébként az önvezetésnél ez azért bonyolult. Miért bonyolult? Mert lehet, hogy pont az a szenzor, ami azt a bizonyos lelépő gyalogost kéne figyelje. Persze minden irányban nem egy szenzor figyel, ezt azért jó tudni, tehát van fedés. Nem bízhatsz egyre, mert meghibásodik, és akkor mi, akkor nem vette be, és elütötte mind a murkot. Tehát most a gyártó tovább perelheti a szenzor gyártóját, mert nem gyártott olyan megbízható szenzort, amivel ő az autóját ellátott. Tehát ez bonyolult, viszont én nem tudom, vezessünk, adjuk az önvezetést. De persze ki lehet próbálni, érdekes dolog. Én nem ültem még önvezető autóba, bevallom őszintén, kipróbálnám. Volt is rá majdnem egy lehetőségem, csak sajnos az idő nem engedte. T-betűs cégnél Hollandiában volt ilyen drive test, és akár ki is próbálhattam volna, csak sajnos nem tudtam elmenni, mert nem úgy álltam az idő szempontjából, de legközelebb valószínűleg elmegyek. Nem engedték csak az autópályán próbálni az önvezetést, tehát ezt tudom.
Vissza a mai autókhoz. Itt már elég sokat emlegettük a szenzorokat és a különféle elektronikai megoldásokat. De meglátásod szerint lehetséges az, hogy az elektronika, például ugyebár a különféle szenzorok okozzák a legtöbb problémát a mai autókban?
Hát a jelenlegi autók tele vannak szenzorokkal, ez tény, és folyamatosan elromlanak. Most én az autómechanikát nem szoktam vállalni, de azt, hogy megmondjam, hogy körülbelül, vagy pontosan hol van a hiba, azért mondtam körülbelül, mert van, amikor egy szenzor okozhat köztes problémákat, és akkor először végig kell nézni azt, és utána jössz rá, hogy tulajdonképpen egy ennedik szintű szenzortól van ez az egész. Tehát ezt meg tudom mondani a számítógép segítségével, a tapasztalatom segítségével, vagy egyszerűen a brutális, lehúzom a szállat, visszateszem a szállat, segítséggel. És igen, elég sok problémát okoznak, ezért ajánlom azt, hogy ne tegyünk ilyen után, nagyon, nagyon után gyártott szenzorokat például. Egy nagyon banális példát, a lambda szondát, ezt mindenki ismeri. Ugye az vezérli meg a üzemanyag kombinációt, figyeli a kipufogógázakat, maradjunk meg ebbe. Beteszed a török után gyártott lambda szondát a benne minden vacak autóba. És mit csinál az autó? Össze-vissza megy, mert teljesen más értékeket diktál, vagy nem húz, vagy túlfolyt, vagy az egérét túlvezérli, vagy mit tudom én. A kettő, mész vele, hát sokat, ha azt mondom, hogy 2000 kilométer, megint szenzor probléma, megadta magát. Tehát nem érdemes ennél sem a nagyon után gyártott dolgokra menni, és mondhatnám így sokkal érzékenyebb, sokkal kifinomultabb más szenzorra is. Igen, a legtöbb problémát a szenzorok okozzák manapság, és sajnos, hogyha egy szenzor nem megy, akkor az ami lánc reakcióban van vele, azt ő affektálja. Tehát a meghibásodás úgymond attól a szenzortól indul, de elérhet addig is, hogy az autó meg se indul. Pedig csak egy egyszerű kicsi szenzor problémája van. Most ezeket ugye a halandó ember nem tudja megállapítani. Amikor én is lefuttatom a szoftvert, vagy a diagnózist az autón, akkor kapok kódokat, ezeket a kódokat én is meg kell nézem. Bizonyos kódokat már ugye fejből is tud az ember, de annyi autó, annyi szenzor, annyi kód, hibakód, és akkor megnézed, hogy ez a hibakód mit jelent, és akkor tudod, hogy pontosan hova nyúljál, majd, vagy tudom, hogy hova küldjem szervizbe, hol, nem tudom, lehet, hogy fél autót szét kell szedni egy szenzorért. Ez a másik, nem mondjam, a kapcsoló szekrény szenzorokat, mert ott aztán van munka bőven. Sok felfájást okoznak. Persze szeretjük tudni, nem is, hogy szeretjük, hanem most már muszáj tudja az autó, hogy itt-ott mi van. Annak függvényében dolgozik a központi számítógépe. Tehát lassan elkerülhetetlenek ezek a szenzorok. Vannak, amik biztonsági okokból vannak, vannak, amik a működési mechanizmust, tehát a zökkenőmentes működést biztosítják. De minél több szenzor, ugye annál több esély arra, hogy elromoljon egy. Ha nem lépünk idejébe, még megy az autó, és nem lépünk idejébe, a károsodásokat okozhat, úgy mechanikai károsodást, mint a többi szenzornak a meghibásodását is, hogyha nem cseréljük időbe, vagy hogyha nem orvosoljuk a helyzetet. Van, amikor, igen, ez is egy lehetőség, van, amikor nem tudhatom miért, egy-egy szenzor egy kicsit megkergül, olyankor kitörlöm a hibakódot, és utána volt, aki soha nem jött vissza. Volt, aki visszajött, csak akkor persze kicsit mélyebbre mentünk, s rájöttünk arra, hogy ott azért több baj van, mint csak egy egyszerű hibakód. De van olyan, mondom, hogy kitörlöm a hibakódot, és semmi. Valami rossz jelt kaphatott a szenzor. Elvileg ezek az autógyártók is úgy csinálják, hogy ha többet nem kapja azt a rossz információt a szenzor, akkor ez általában ez a hibakód, ez el szokott tűnni a bordról. Tehát, hogyha csak ismétlődő, vagy hogyha bizonyos ciklusonként megismétlődik, akkor marad, és akkor marad egy stabil jel, hogy itt baj van.
Hogyan történik a hibakódok kiolvasása, illetve amire én még kíváncsi lennék itt, hogy mi a helyzet az ilyen olcsó interneten megkapható diagnosztikai eszközökkel?
Az egyszerű interneten megvásárolható eszközökkel, ami olcsó, de olcsó, az sokat nem is csinálsz. Tehát olcsó húsnak híg a leve. A kiolvasás úgy történik, hogy OBD1, OBD2, mindegy, valamilyen csatlakozó keresztül benyomom a kábelt az autónak a csatlakozási rendszerébe. Utána beteszem a számítógépembe a másik végét, általában ez egy USB szokott lenni, de van UTP-s megoldás is, tehát eljutatom, összecsatolom a kábellel, és ez is egy nagyon fontos dolog, hogy itt is vannak olcsó kábelek, vannak olyanok, ami ezt olvassa, van olyan, amit azt olvassa, van, amit lehet változtatni, hogy pontosan mit olvasson egy ilyen kis csúszka kapcsolóval, tehát összekapcsolom a lényeg a számítógépet az autóval. Most, hogyha van egy jó programod, egy jó szoftvered, akkor természetesen 100 millió dolgot ki tudsz olvasni. Ha van egy ilyen olcsó kicsi kütyűd, amiből szintén így kiágaskodik egy kábel, és valahogy ráerőlteted, és bekötöd az autót vele, ugye legtöbbször nem tudom miért nem találják el a csatlakozási méretet, valami kínai fröccsentőben egy kicsit kisporolnak belőle, és kisebbre csinálják azt a muffot, tehát az OBD2-es muffot. Lényeg az, hogy azzal tudsz egy olyasmit csinálni, kitörlöd a hibakódot, ami per pillanat megoldja, mert nem pislákol már neked a bordba egy sárga, egy piros, egy valami valamilyen jel, hanem eltűnik a következő indításig, vagy lehet, hogy már hamarabb, az indításnál hamarabb is megjelenik. Tehát bizonyos szinten kiolvas dolgokat. Na most itt ezért hangsúlyoznám, hogy az ilyen olcsóságokkal le vannak nagyon butítva ezek olyan szempontból, hogy kiolvas neked egy hibakódot, de az lehet a harmadik szintje a hibának. Tehát nem fogod tudni megállapítani, hogy mi a második, vagy valószínű az első szintje annak. Tehát ilyen nagy általánosságokat elmond neked. Mond valamit, mert megvette, csattál érte pénzt, tehát már valamit kéne, kell mondjon ő is. Tehát ez az olcsóság. Én ezt tényleg nem ajánlom. Hát az ilyen amatőröknek otthon van egy autóm, és folyton gyúl ki valami sárga égős, el akarom oltani, mert zavar. Az vegyek inkább az égőt hátulról, mint hogy vegyen egy ilyen cuccot. Tehát sokra nem mész vele. Ami komolyabb, az a már mondom, az ilyen számítógépes megoldás, vagy persze tabletes, vagy nem tudom már, tehát valami kicsi szoftver is van mögötte, de ami komolyabb szoftver, azokat érdemes megvenni. Persze azok érződik is, hogy valamit tud, mert az ára is megfelelő, tehát ahhoz van szabva. És azokkal ugye meg kell tanulni, bánni. Nem tudom, te mennyire értesz így az ilyen autodiagnosztizáló programokat, de ha kinyitnám a laptopot, akkor van 6 menü, 7 menü, 8 menü, tudnád, hogy melyikbe menjél bele?
Egyértelműen nem.
És egy olyan, hogy megtanulod. Viszont azon belül is vannak aztán a cselek, a trükkök, hogy ugye hogy tudjál mélyebbre ásni. Tehát mindig a számomra a legfontosabb az, hogy konkrétan és minél pontosabban, precízebben megállapítsam a hibát. Tehát leszűkítsem először a hibakört, és akkor ha azt hiszik az emberek, hogy rád csatlakozol a számítógéppel, és egyből elmondja, hogy tüdőgyulladása van az autónak, tévednek, tehát nem mindig mondja el. Persze valamikor konkrétan elmondja, de valamikor ebből is eredhet, abból is eredhet a hiba, a kettőnek a kombinációjából is eredhet, akkor olyankor jön egy kicsit a mélyebb nyomozás.
Bár nem teljesen elektronika, szóba jött már a műsorba. Mi a helyzet az IGR és a DPF szenzorok és filterek megszabályzásával?
Én most ezt nagyon gusztán szeretném elmondani, hogy tulajdonképpen mi az IGR, de már megpróbálok nagyon finoman fogalmazni. Ugye az ember paszújlevest eszik, és jönnek a kipufogó gázok. És ez az EGR, ez tulajdonképpen ezt a kipufogó gázt visszavezeti a légzőszervekbe, és még egyszer azt mondja, most szippancsd be, és utána fújt ki. Tehát így tisztább. Igen, itt a katalizátor, a DPF, az EGR, a számítógép, ezek mind ilyen kapcsolatban vannak egymással, és ezek úgy vannak állítva, hogy minél kisebb legyen a kipufogott gázban a szennyezés. És akkor az EGR például figyeli, mennyire meleg a motor, mekkora a kipufogott gáznak a szennyezése, persze kapja a lambda szondától a jelet, akkor egy kicsit többet enged, egy kicsit kevesebbet, tehát az EGR egy ilyen léptető motor vezérli jobbra-balra, ami kapja a jelet a számítógéptől. Na most akkor egy kicsit enged meg a csapot, most egy kicsit zárad a csapot, és van egy ilyen billegő záró elem, ami általában leszokott ragadni, mondja ott a kipufogott gázoknál, most már ha az autó egy kicsit régebbi kezdi az olajat is enni, még ott vannak olajlerakódások is ebbe az egész kipufogó rendszerbe, akkor még több olajlerakódás, akkor annyi olajlerakódás, hogy már nem tud ez a lemezke forogni jobbra-balra, akkor leég a léptető motor, mert nem tudja megforgatni. Általában ilyen problémák, és akkor leragad az EGR, és akkor utána kigyúl a bordon a jelzőlámpa. Ezt, ha időbe jelzi az autós, nem húzzuk túl sokáig, könnyen lehet orvosolni, ki lehet, szedni az EGR-t, ki lehet tisztítani, ilyen vegyszerekkel kimosni, ha idejében lépünk, akkor segíteni lehet rajta. A rosszabb az a részecske szűrő. Az, mikor eldugul, akkor bajok vannak. Bajok vannak, mert vannak ilyen cégek, akik mossák ezt a részecske szűrőt. Nagyon drága alkatrész. Mossák ezt a részecske szűrőt. Én nem esküszöm a mosásra. Bizonyos szinten valószínű segít. Most például, hogyha a turbóból szivárok ki az olaj, újra hamar el fogja dugni ezt a részecske szűrőt, a katalizátort, mindent össze-vissza eldugaszt majd. Tehát meg kell nézni azért, hogy mi az eredendő oka annak, hogy a részecske szűrő ugye eldugult. Legtöbb autónál a szoftvere, a saját szoftvere megvezérli, és van ilyen kiégetési folyamat, tehát úgy egy olyan üzemmódba helyezi a motrot menet közben, menés közben, hogy ugye égeti a részecske szűrőt, tisztítja a katalizátort, tehát vannak ilyen megoldások, viszont ha nagyon sokat járunk, és ez természetesen a dízeleknél a legnagyobb probléma a városba, és nem szuszoktatjuk, meg nem hagyjuk egy kicsit fújja ki az autó magát, nagyon hamar közbe jöhet ez a részecske szűrős probléma. Ezt általában az emberek költséghatékonyan úgy oldják meg, hogy kiherélik, ez a megoldás, vagy sokan azt mondják, hogy lezárom az egérét. És akkor ugye ott, ahol tulajdonképpen menne az egérébe visszafele a levegő, a kipufogó rendszerbe, ott tesznek egy lemezt, úgy egy az egybe leblankolják, tehát többet nincs ott átmenet. Kész. Azt mondják, nagyobb lesz a teljesítmény, kisebb lesz a fogyasztás, nem árt az autónak. De amikor megvan tervezve valami, hogy úgy működjön, és azt azért találták ki, én azt mondom, hogy azt úgy is kéne hagyni. Kettő, hogy remélem, hogy ezt a mondatomat figyelik a kedves rádió hallgatók, ne menjenek ki ilyen autóval. Tehát aminél ki van szedve a katalizátor, ki van herélve a részecske szűrője, le van zárva az egéré, az országból ki ne menjenek. Mert egy ellenőrzés, az autót lefoglalják, hivatalos engedélyezett szervizbe, hivatalos OEM alkatrészt kell visszaszereltessenek oda, és azt nem is mondjam, hogy a napi parkolási díja a rendőrségnek az ilyen parkolójában mennyibe kerül. Annyit fognak fizetni, az autót nem tudják kivonni forgalomból, ott hagyni, el kell hozni. De annyit fognak fizetni, hogyha az autó egy kicsit régebbi, és általában ez a régebbi autóknál áll fenn, 10 új autót tudnának venni belőle. Olyant. Tehát ezt tényleg nem ajánlom. Nagyon komolyan veszik külföldön ezeket a dolgokat, a légszennyezést. Nagyon könnyen, nagyon hatékonyan bemérik.
Ha mégis valaki arra vetemedne, hogy kiszedje a részecske szűrőt, a szoftveresen milyen megoldásokat kell eszközöljön utána?
Igen, ez egy jogos kérdés, ugyanis abban az esetben, amikor ilyen bármilyen nemű módosítást hozunk, ugye utána kell állítani a szoftvert is. Most én nem szeretem ezt csinálni, de ha már az illető megcsinálta, a szoftvert utána húzom. Kell állítani. Kell módosítani a paramétereken, hogy az autó úgymond azt véljen normálisnak, ami az aktuális, nem amit a gyár úgymond normálisnak beállított, hanem akkor persze természetesen logikus, hogy folyamatosan hibakódokat fog adni egyiket a másik után. Tehát kell módosítani, sőt, ha nem akarjuk, hogy folyamatosan égjen valamilyen lámpa a bordba, akkor ezt meg kell csinálni. Aztán vannak a betyárok, akik mindent tudnak, elviszik hozzájuk, és akkor ott valamiket módosítgatnak, de ezt is fejjel kell csinálni, és nem úgy van, hogy egy klik vagy két klik, és nem úgy van, hogy minden autónál ugyanúgy kell módosítani. Tehát minden autónak megvan a saját paramétere. Sőt, az autók között is, ha már egy 9-es motorról beszélünk, vagy 2.0-asról, vagy 2.4-esről, akkor ott is vannak eltérések. Tehát ez logikus, mert ugye mások a mennyiségek, más az üzemanyagadagolás, más a kipufogás. Minden számítógép arra a motorra van beállítva. Most egy 1.9-es vagy 2.4-es között azért van különbség.
Attila, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Rengeteg kérdés megmaradt még, amire nem kerülhetett sor. Javasolom, hogy jövő héten még folytassuk ezt a beszélgetést.
Jó részemről folytathatjuk, és esetleg, hogyha a rádióhallgatóknak is van kérdése, nyugodtan küldjék be, gondolom van valamilyen platform, amin ezeket be lehet küldeni. Megpróbálok érdemben válaszolni. Most nem ígérem, hogy részleteibe kitérek annyira mélyen és szaknyelven, hogy ez egy ilyen orvosi válasz legyen, ugyanis a műsor folyamán is arra törekszem, hogy valahogy úgy próbáljam elmagyarázni ezeket a jelenségeket, hogy mindenki megértse, és akkor így mindenki számára talán hallgatható a digitális világ.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a ma esti digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Palkó Attilának, a Marosvásárhelyi Rádió volt munkatársának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most elköszönök. Nagy Bodó Szilárdot, a ma esti digitális világ szerkesztőjét hallották. Ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.